Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumából, Lukács evangéliumának a 16. fejezetéből az első 12 verset hallgassuk most meg, a hamis sáfár példázata. Majd így szólt Jézus a tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehet többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában. Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon házába. Azután egyenként magához hívatta urának minden adósát. És megkérdezte az elsőtől, mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felel, 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki, vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj 50-et. Azután a másiktól is megkérdezte, te mennyivel tartozol? Erre így válaszolt, 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá, vedd az írásodat, és írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki hű a kevésen, a sokon is hű az. És aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hülyek, ki bízza rátok az igazit? És ha a másén nem voltatok hülyek, ki adja oda nektek azt, ami a tiétek? Kávin János azt tanította, hogy az egyház arról ismerhető fel az egyháznak az valódi működése, vagy hát az igaz egyháznak három ismérete van. Az első dolog az, hogy ott hirdetik az Isten igéjét. Isten tiszteletről, Isten igéjét hirdetik. Aztán közösségben vannak egymással a tagok, úrvacsorai közösségben. A harmadik dolog, amit pedig ő bevet még ebbe a sorba, az az volt, hogy gyakorolják az egyház fegyelmet. És ha ezek rendben vannak, akkor jól tud működni egy gyülekezet, akkor jól működik az egyház. Igen ám, de milyen sokfajta akár az ige hirdetés, ami hangzik gyülekezeteket végigjárva akár. Nem tudom, hogy számunkra mit jelent ez a kifejezés, ige hirdetés. Mi, hogyha el kéne mondjuk, mik azok az ismérvek, amik jóvá tesznek egy ige hirdetést. Igen, tudjuk azt, hogy a példákat szeretjük, meg a hasonlatokat, mert azok érthetőbbé teszik, de mi az, amitől valami egy ige hirdetés jó lesz? Vannak olyanok, akik úgy gondolkodnak erről, hogy egy ige hirdetésnek annak mindenképpen jó kedvre kell derítenie. Mindenki akármilyen hangulatban érkezett is ide, jó kedvűen menjen el. Tehát az Isten igéje az mindig simogasson, az mindig dicsérjen, az mindig kedves legyen. Csak hát mi van akkor, amikor az Isten akár megfed, vagy valamilyen bűnre rávilágít, akkor nehéz jókedvűen hazamenni. Vannak, akik úgy gondolkodnak, hogy az ige hirdetésnek annak minden problémát meg kell oldania. A lelkésznek így rá kell nézni a gyülekezeti tagokra, és tudnia kell, hogy kinek mi a problémája, és az ige hirdetésnek olyannak kell lennie, hogy lehetőség szerint egy ige hirdetés által mindenki problémája megoldódjon. Mindenki úgy menjen haza, hogy tudja a választ. Én örülök, hogy nem ez az ige hirdetés célja, mert elég nehéz lenne a feladatom. Én hiszem, hogy az ige hirdetésnek a valódi célja az, hogy az Isten igéjét azt tanítsa a lélek, tanítsa a Szentlélek által, amit megértett, és arra bátorítson másokat, hogy amit ők is megértettek, azt megcselekedjék. Egy folyamatos tanulás, és aztán cselekvés is. Akkor jó az ige hirdetés, ha tudjuk azt, hogy így mondjam, apró pénzre váltani a hétköznapokban. És egy céltudatos gyülekezetben kijelenthető, hogy az ige hirdetésnek ilyennek kell lennie. De mi van akkor, amikor akár ilyen nehéz ige szakaszok kerülnek elénk? És többen mondták így a hétvége felé, hogy próbáltuk mi ezt az ige szakaszt, ezt a példázatot kibogozni, de bizony nem. És igen, egy ige hirdetésnek az is a feladata, hogy próbálja elmagyarázni és érthetővé tenni azt, ami akár nehéz számunkra. Lehet úgy voltunk ezzel az igével, amikor elolvastuk, aki reggel olvassa a bibliaolvasó kalauz szerint az igét, hogy hát lehet túl álmos voltam, próbáljuk meg később. Most még nem voltam hozzá elég friss. Aztán, amikor a nap vége felé már minden után elolvastuk, akkor se értettük, hogy beszéltünk róla akár bibliaórán, és még mindig maradtak kérdések, akkor érdemes ezzel mégiscsak részletesebben foglalkozni. Jézus egy hamis sáfáról beszél ebben a példázatban. Már többször is találkoztunk ilyennel, de nem úgy végződik ez a példázat, mint ahogy várnánk. Akkoriban Galileában szokás volt az, hogy nagy földbirtokokat kihelyeztek valakinek a gondnoksága alá, valakinek a sáfársága alá, és tulajdonképpen nő rendelkezhetett mindennel. Az ő jogában áll. És hát ellenőrzések azok nem voltak rendszeresen, nem volt az, hogy havonta jön egy nagy elszámolás, vagy be kell küldeni valamit a gazdának róla, nem kellett adóbevallást leadni a NAV-nak májusig, nem voltak ilyenek, nem volt elszámoltatás. És emiatt könnyű volt korruptá válni, könnyű volt azt mondani, hogy az előző hónapban se jött az én gazdám, következőbe se fog. Miért ne tehetnék egy kicsit? Csak a számokon kellett. Éppen, hogy valamit átírni. Vagy miért ne tehetnék haszonra szert azzal, hogy másoknak kölcsönadok, és többet kérek vissza, és sorolhatnánk. A sáfár mindezeket meg tudta tenni. És hát a példázatbeli sáfárunkat bizony megvádolják azzal, hogy nem jól bánik a gazdának a vagyonával. És a gazda üzen is neki, hogy elszámoltatás fog következni. És elkezd mérlegelni. Ez a sáfár. Elkezd gondolkodni az ő helyzetén. Rájött, hogy a gazdája javaival barátokat is szerezhet magának, akik majd befogadják őt, amikor esetlegesen elbocsátják az állásából. És hát tulajdonképpen egy hamisítással szerez barátokat. Behívott minden adóst, és látjuk azt, hogy azt mondja, húzd át az adósságot, és írjunk egy új adós levelet. És onnantól kezdve az az adós levél lesz az érvényes. Ott van az adósnak a bizonyítéka, hogy ő csak ennyivel tartozik, bárki bármit mondjon, neki papírja van róla, hogy 100 helyet csak 50-nel, vagy 100 helyet csak 80-nal, ahogy itt mondja. És hát nyilván ezáltal ezek az emberek lekötelezetté válnak, és barátokká válnak. És azt várnánk ennek a példázatnak a végén, itt véget is ér, hogy na majd most megjön a gazda, és majd Jézus is elmondja, hogy na ti így soha ne tegyetek, mert ez egy hamis sáfár, aki majd a kárhozatra fog jutni, mert nem tudott elszámolni a gazda vagyonával, és jól leszidják minimum. És úgy várnánk kicsit, mint amikor Jónás kiül Ninive mellé, és olyan jó katasztrófa turistaként várja, hogy na majd most jön. 40 nap múlva az Isten elpusztítja Ninivét. És úgy mi is várnánk, hogy na majd most megkapja ez a sáfár, és ehhez képest dicséret jön. És hát ez elég furcsa. Hogy is van ez akkor? Tulajdonképpen korrupcióra és visszaélésre bátorít ezáltal a példázat által az Isten. Ilyen sáfár miért nem kap egyáltalán büntetést? És ezen a ponton fontos közbevetni, hogy mi a példázat és a példa közti különbség. Hogyha valami példa, akkor annak minden momentuma lemásolható. A példázat viszont abban különbözik, hogy nem minden mozzanata példaértékű. Csak felhasználja Jézus arra, hogy bizonyos dolgokat átemeljen és megvilágítson. Mondja azt is, hogy olyan lesz az ő elérkezés, amikor visszajön újra ítélni, olyan lesz, mint a rabló. Nyilván itt is nem rablóhoz akarja magát hasonlítani, hanem az a hasonlóság, hogy váratlan lesz, hogy nem tudjuk, hogy mikor jön vissza. És ebben a példázatban is megvannak azok a pontok, amikor érdemes odafigyelnünk, mert tanítani akar által az Isten. Melyek ezek a jellemvonások? Az egyik ilyen a sáfárnak az előrelátása. Megértette, hogy hamarosan meg kell válnia a tisztétől, és ezért arra használta fel a maradék sáfárságát, hogy barátokat szerezzen magának, akik majd befogadják. Rájött, hogy nem akkor tud megmenekülni. Nem akkor lesz jó a sora, hogyha bebiztosítja magát. Hogyha még most minél többet elcsal és elcsencsel magának, hanem akkor lesz biztosítva az ő jövője, hogyha tud adni másoknak. Hogyha tudja megosztani a vagyont, és másoknak is ad belőle. És elég furcsának tűnhet ez a logika, hogy azáltal lesz valaki gazdagabb, hogy szétosztja tulajdonképpen, amilyen van. Kérdés az, hogy mi mit értünk gazdagság alatt. Pár százezer forintot, esetleg néhány milliót, vagy mondjuk egy adósságmentes házat, egy új autót minden extrával felszerelve, esetleg szép ruhákat, vagy iPhone 5-öt, 6-ot, 7-et, nem tudom éppen mennyinél járunk, vagy a legmenőbb számítógépet, vagy esetleg a szép kis Swarovski kristályokat. Mi a gazdagság számunkra? Anyagiakban mérhető, vagy ahogyan ez az ember is elgondolkodott és tulajdonképpen átértékelte, hogy vannak kapcsolatok, hogy a kapcsolatok jelentik a gazdagságot, az őszinte barátságok, a testvérek, akár a gyülekezetben, a család, hogy minden meggazdagítja az ember életét. És ha az anyagiak jelentik számunkra a gazdagságot, akkor nem tudunk adni másoknak, akkor nem tudunk megosztani, akkor magunknak akarunk minél többet, mert féltjük, mi lesz, ha nekünk nem marad elég. És hogyha úgy gondolkodunk erről, akkor, hogy a kapcsolatok jelentik a gazdagságot, akkor merünk adni, mert a másik gazdagít meg minket. Akkor tudunk ráfordítani. És az Isten ilyen kicsit furcsa módon erre akarja tulajdonképpen felhívni a figyelmünket. Hamis mammonról beszél, ami olyan furcsa lehet számunkra, mert bálvánnyal kötjük össze, de tulajdonképpen erről az anyagias világról. Hogy ezeket az anyagiakat, amiket mi is sáfárok módjára megkaptunk. Ki ennyit, ki annyit az élete folyamán. Van, amikor többet, van, amikor kevesebbet, de hogyan használjuk, hogyan élünk vele, és mire fordítjuk. Adott lehetőséget az Isten, hogy tényleg a másik felé is odaforduljunk vele. Hogy tudjuk megsegíteni egymást. Azt mondja itt, hogy én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Figyelembe kell vennünk, hogy minden hívőt egyformán befogadnak majd a mennybe, és mindenkit egyformán fognak szeretni. De nem mindenkinek lesznek egyforma számban, hogy így mondjam, a barátai. Hogy nem mindenkinél lesznek ott egyforma számban hálásak, mert a te odafordításodon keresztül megismertem az Istent. Nem mindegy, hogy akár az anyagi ráfordításunkon keresztül mennyien jutnak el a Krisztushoz. Akár egy kölcsön által, amiért nem kérünk kamatot, akár azáltal, hogy igen, én is küldök adományt, hogy minél több ember mondjuk olvashassa a mai ígét, és igen, támogatom ezt a missziót. Mert fontosnak látom, hogy megismerjék emberek. Nem mindegy, hogy fordítunk-e áldozatkészségre az Istenre. Akár ezek által is. Az általad hitre jutott emberek mind barátaid lesznek a mennyben is, így mondja. És az is a mennybe jut, aki őző sárkár volt. És csak ő nem kap éppen olyan jutalmat. Úgy mondja ezt Pál apostol a Korintus beliekhez írott levélben, pontosan ki is keresem, hogy tudjam jól idézni. A Korintusiakhoz írott első levélnek a harmadik részében, azt mondja a 12. verstől. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, mármint Krisztusra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, mármint Krisztus, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a szűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val. Én maga megmenekül ugyan, de mint aki tűzön ment át. Igen, mert ugye a szalma az egy éghető anyag, meg a fa is. A gyémánt, meg az arany, meg megmarad. Sőt, az arany csak tisztul az, ha tűzbe teszik. És ezért ezáltal tulajdonképpen figyelmeztet is az Isten, hogy mit fordítunk oda, hogyan gazdálkodunk azzal, amink van. És nem csak az előrelátásban példa, ez a példázatbeli sáfár, hanem a megosztásban is. Nem csak úgy azt meg, mint ahogy ma használjuk ezt a kifejezést, hogy mindenki megoszt valamit Facebookon, hanem megosztja, amilyen van. A megosztás gyakorlását is lehet ettől a példázatbeli sáfártól tanulni. És a példázatot követő versetben Krisztus felsorol néhányat azokból az örök különbségekből, amit a hamis sáfárság okoz. Azt mondja, hogy az igazi gazdagsághoz képest nyilván a hamis mammon, amiről itt az Isten beszél, nagyon kicsi dolog és mulandó. Ami pénzünk, ami anyagi javaink, ami számunkra is fontos, mi az az örökké valósághoz képest? Semmi, és nem is marad meg igazából. De a hamis mammonnal, vagy így mondjam, ami anyagjainkkal, a földi javakkal való foglalatoskodásunk és az azzal való gazdálkodásunk, az elegendő alkalmat nyújt arra, hogy kiderüljön, hogy hűségesek voltunk-e, vagy hűtlenek. Az, ahogyan most élünk, az, ahogyan most bánunk a dolgainkkal, az Isten számára egészen nyilvánvalóvá teszi, hogy hűségesek, vagy hűtlenek vagyunk hozzá, hogy mi a fontosabb, hogy hányadik ő a rangsorban, hogy mi vagyunk előrébb, vagy esetleg ő van az első helyen. Ha nem voltunk hűek a mulandón, akkor ki bízza ránk az örökkévalót? Ezt a kérdést teszi fel tulajdonképpen ez a példázat. Ráadásul semmi nem a miénk ebben a világban, arra is felhívja a figyelmet. Mink van, amit ne kaptunk volna? Mit hoztunk el a világra? Szerintem mindenki mesztelenül és sírva született meg. Semmilyen nem volt abból, amit most fel tud mutatni. Ugyanolyan, egyformán született az ember. Lehet, hogy most már különbségeket tapasztalunk, de bizony semmit nincsen, és semmit nem tudunk ebből magunkkal vinni. Régen, akár ha visszatekintünk a saját népünknek a történetére, akkor szokás volt az, hogy igen, egy fejedelemnek, hogyha meghalt, akkor eltemették mellé szegénynek még a lovát is, meg mindenféle vagyonát, hogy ezt magával vigye az örök vadászmezőkre, de hát nem hiszem, hogy ő ott bármit vágtatott volna még a lónak hátán. És mi se tudunk magunkkal vinni semmit. És ez a példázat ugye elmondja, hogy bizony, ez múlandó. Semmi nem a miénk ebben a világban, és miénk van, amit ne kaptunk volna. Tulajdonképpen mi is csak letétbe kaptuk meg, ami nálunk van, azokat a dolgokat, egy bizonyos ideig. Mi is használhatjuk, aztán majd vissza kell adni. És az örökké valóságban ez másképp lesz. Azonban, ha ebben az életben nem vagyunk az Istennek hű sáfárai, akkor hogyan kaphatjuk meg a saját megígért tulajdonunkat? Egy társasjátéknak a neve jut eszembe erről a példázatról, hogy gazdálkodj okosan. És ezt várja tőlünk az Isten is. Gazdálkodjunk helyesen az életünkkel, a javainkkal, az energiánkkal, az időnkkel, a tetteinkkel, a talentumainkkal, az ajándékainkkal, a tehetségünkkel, tudva azt, hogy lesz egy végső elszámoltatás. És a kérdés az, hogy ha számot kéne adnunk, ha most úgy kéne egy ilyen zárszámadást csinálni, kiadások, meg bevételek, akkor mínuszban lennék. Vagy ott lenne az, hogy igen, az Isten ránk bízott ennyit, és mi tudtuk azt kamatoztatni. Mások javára. Hogy hogyan áll ma a mérleg serpenyője? Hűsáfárok vagyunk? Azt mondja Jézus, hogy a barátaimnak nevezlek titeket, ha teszitek azt, amit én parancsolok. És a kérdés az, hogy tesszük-e. És az ennek a példázatnak a tulajdonképpen bátorítása, hogy ma még lehet másképp tenni. Ha nem is vagyunk hűek, ha az életünk minden területén akár nem, nem tudjuk azt mondani, hogy igen, Uram, te vagy az első, akkor ma még lehet cserélni a sorrendet. Ma lehet azt mondani, hogy Istenem, szeretném másképp csinálni. Újra kell tenni az egészet, és hű sávfáradnak lenni. És nem azt keresni, hogy mi az én javam, és mi az én előbbre jutásom, mi az én előnyöm, hanem hogy te mit vársz el tőlem. Ezt ma még meg lehet tenni, ilyen nézőpontból szemlélni az életet, elkezdeni eszerint élni, eszerint gondolkodni. Mi is legyünk ilyen előrelátóak, és keressük az Isten akaratát az egész hátralévő életünkben. Mert azzal is el kell majd számolnunk, amit már leértünk, de még azon is van lehetőségünk másképp cselekedni, ami még előttünk van. És nem tudjuk, mi sem, hogy mikor jön vissza. És ez a példázat tulajdonképpen ezáltal egy figyelmeztetés. Nekünk akarja adni az Isten azt, amit megígért. Nekünk akarja adni a jutalmat, az örök életet, azt akarja, hogy a miénk legyen, hogy aktívan használjuk. De ezt csak akkor tudja megtenni, ha itt, ezen, amit most ránk bíz, ezen böcsülettel, tisztességgel helytállunk. Így van ez egy munkahelyen is akár. Vagy így van ez a gyerekkel is. Ó, ezt se tudta rendesen megcsinálni. Miért adnék neki többet? Ezt is rögtön szétszórta. Hát az Isten nem elvárná tőlünk, amikor lehetne tőle kérnünk a bölcsességet, hogy tudjunk bölcsen élni azzal, amink van. Bizony várja tőlünk, hogy hűen és igaz módon sáfárkodjunk a ránk bízottakkal. Kérjük az ő lelkét, hogy tudjunk ebben fejlődni. Amen.